A kidobott vendég. Régebbi beszélyíró módjára tisztelettel figyelmeztetem olvasóimat, mielőtt valamely ildobosan kötelező megjegyzés kimondására ragadtatnák magukat az olvasmány címe miatt. Nem valami hét országbeli kórhelyről szól elbeszélésem, amely kórhelyt öklendező hazugságai, fokhagymás tréfái, végül illetlen kötekedései miatt vettek üldözőbe mindazok a kocsmárosok és kocsmajáró vendégek, akik hajdanában Magyarországon a Kárpátoktól a tengerig napjában legalább egyszer minden széket elfoglaltak, amelyek a kocsmákban feltalálhatók voltak, mármint a vendégek. Minden poharat megtöltöttek, mármint a kocsmárosok. Amely poharak éppen úgy útba estek, mint azok a poharak, amelyek rendszerint mellékutcák falaiból nyúlnak ki, kopott bádok táblákra festve. De ember emlékezet óta bőségesen ömlik szájukból a friss csapolást jelentő fehér hab, hogy elgondolkodásra késztessenek minden szomjas embert, aki ezen a tájon elhalad. De megtöltenek olyan poharakat is néha napján, vásárkor, ünnepkor, amely poharak látszólag megérdemelt nyugalmat élveznek valamely pókhálós vakablak búskomolyságában, vagy pedig polcokon, amelyeket évei előre haladtával mind kevesebbszer közelít meg az öreg kocsmáros. Mert nem akar egészségrontó veszekedést kezdeni a ház népével, azon dolgok, temetői homokok és kicsorbult edények miatt, amelyek az ilyen polcokon a véletlenül jó állapotban maradt, de szivárvány színűvé vállott poharak társaságában találhatók. Milyen kiábrándító a szivárvány orgona hangú színeivel, egy ócska pohár oldalán. Mintha valamely kórhely ördög lopta volna el az égről a szivárvány színeit, hogy gonosz baddukolásaiban a maga poharait tegye tetszetősebbé. Mint ahogy kitanult női perszónák gyakran mázolják magukra ártatlan hajadonok kellemeit. Nos, elbeszélésünk hősét még azokból a kocsmákból is kidobták, amelyekbe már hiába köszöntött be az üveges tót, új poharakat kínálván. A befalazott ablakok párkányain csupa olyan poharak álltak, amelyeknek vendégei régen a temetőbe költöztek. Vajon miért dobták ki hősünket a kocsmákból? Holott az ivó görbe padlóját nem verekedési szándékkal méregette fel lépteivel. A konyhába se azért kukkantott be, hogy onnan darab pecsenyét vagy más ellophatót magával vigyen. Olyan régi töltött káposztáknak a szagát sem hozta magán a köpönyegével, amely szagra még az olyan ódon kocsma vendégek is szimatolni kezdenek az orrukkal, akik egész életükben nem szagoltak mást, mint dohos, régi poros hordókat, amikor a vén kocsmáros ezen szívességre őket felkért. Vajon használható még a hordó? Érdemes-e őt a pintérhez küldeni, hogy rendbe hozza, mint az orvos próbálkozik néha a nagy beteg öreggel? Nem volt elbeszélésünk hőse köpönyegének semmiféle olyan szaga, amikor azt lekanyarította a válláról, hogy néhány öreg vendégnek a 68-beli kolera járvány juthatott volna eszébe, amikor tudva levőleg nem lehetett a házból kimozdulni a mindenfelé heverő holttestek miatt. Lássuk tehát, miért dobták ki hősünket minden kocsmából, ahová betette vala lábát. Az igaz, hogy Loncsosnak hívták, amely név esőben elázott, vízzé válott szőlőkre, szünetekre emlékezteti vala a legtöbb borivót. De akkoriban még nem volt szokásban, hogy az ember nyomban belépéskor a valódi nevén bemutatkozzon, akár a tiszteletre méltó kocsmáros uraknak is. A legtöbb vendég olyan könnyűszerrel lépdelt be a küszöbön, mint ahogy a madár száll fel a fára, anélkül, hogy jelentősebben köszöngetne. Más vendégek mindenféle vidám üdvözleteket mondtak, akár 30 esztendőn át, amikor a kocsmába beléptek, és életük végéig nem vették észre, hogy már csak egyedül mulatnak bohó beköszöntőjükön. A legtöbb vendég, aki a kocsmába befordult, mondott valamit a bajsza alatt, amiről nem lehetett tudni, hogy jó estétnek, jó napotnak vagy káromkodásnak számít. De hát régen tudjuk, hogy az emberek nem köszöngetés szempontjából térnek be a kocsmába. Loncsos, akiről itt több szó lesz, mindig olyan időszerűen és hangosan köszönt, mint egy iskolás fiú, aki fejébe hordja a toronyórát. Soha sem mondta volna például ebédidő elmúltával, hogy jó étvágyat kívánok. Az emberek megbecsüléséhez tartozik, hogy feltesszük róluk, mindenki idejében megebédelt. Aki ezt nem tette, az csajnálni lehet, és részvétes fejbólingatással meghallgatni a történetét, arra nézve, hogy miféle dolog, váratlan esemény gátlá meg abban, hogy déli harangszókor a nyakára kösse az asztalkendőt. Loncsos szerette, ha az ebédidőt mulasztó emberek az adóhivatal lassúságára panaszkodtak, miközben a késedelemért szinte bocsánat kérően törölgették a tányérjukat. Loncsos ugyanis még életében nem volt az adóhivatalban, és ilyen panaszok hallatán igazat adott magában. Loncsos például abban az időben, amikor az ebéd íze még a szájában volt, szeretett betéregetni józsefvárosi kocsmába, ahová leginkább olyan vendégek jártak enni, akik a hónap elsején vagy a hónap közepén előre kifizették a kosztjukat, vagy pedig kis könyvecskét váltottak, amelyből különböző levélbélyek formájú jegyecskékkel fizettek. Igaz, hogy kisebb porciót hoztak az ilyen vendégnek, például a Matyiban, ami azt jelentette, hogy a vendéglő a Mátyás királyhoz volt címezve. De annál nagyobb ételadag járt az ilyen bélyeges vendégnek, például özvegy Tederidé vendéglőjében, a Pszichobafánál, aki asszony létére minden vendéget élete végéig megtartani szerette volna. Miután Teneri urat rossz bánás módjával sokkal korábban a más világra üldözte. Mindezt a vendégek gondolhatták volna. Most tehát minden szeretetét vendégeire pazarolt. Özvegy emberekre, nőtlenekre, elváltakra, s egyéb bajba jutott férfiakra, akik csöndes rezignációval megnyugodtak abban, hogy ebédelni immár egész hátralévő életükben kocsmába járnak. Ebből a fogadós nézszeretetből jutott még Loncsos úrnak is, holott a bölcs asszonság előre tudta, hogy Loncsos urat előbb-utóbb ki kell vetni az étkezdéből.
Ma paradicsommártás volt a húshoz,
kezdte Loncsos igen csendesen, amikor valamely asztal mellett valamely ismerősét felfedezte és ahhoz letelepedett.
Ne is tessék kérdezni, honnan tudom, habár gazdasszonyos ember létemre ma is otthon ebédeltem, mint közönségesen. A paradicsommártás valamely olyan étel, amely még annak a ruháján is foltot hagy, aki a kocsma előtt elmegy. Nem lehet elbújni előle senkinek sem, ha egyszer kinyitották azt az üveget, amelybe nyáron bezárták, mint valami szellemet. Csalogat a színével, különösen, ha bőven adják, mint például ebben a kocsmában. Némely ember annyira bolondja a paradicsommártásnak, hogy megfürödni szeretne benne, amikor a villára tűzött húsdarabokat úszkáltatja a mártásba. Azt mondják, hogy van ennek a körülménynek valamely tudományos magyarázata is. De én, mint egyszerű ember, csak annyit tapasztaltam, hogy ez a legolcsóbban előállítható mártások közül való. Különösen akkor, ha a vendégnek nem jut eszébe külön cukrot kérni a mártáshoz. A mártás már olcsó, megteszi minden kötelességét, amit egy mártástól várhat a vendég. Bepirosítja a főt marhahúsnak abba hulladékos részeit, amelyeket egyébként levagdalna a vendég, mint olyan részeket, amelyeknek megmaradása a húsdarabon csupán a mészáros vagy a szakácsnő hanyagságából múlott. Hiszen kedves dolog a marha hús karéján, ama keskeny fagyú réteg, amely úgy csillog, mint a hold udvara. De amikor ehhez az álomképbeli jelenséghez mindenféle bőrfoszlányok, gyanús húscafatok is járulnak, amelynek helyük voltak éppen a vágó hidak körül nyalakodó kutyák meddőjébe illenék. Akkor gondolkodóba kell esni az embernek, hogy vajon a pacalos, romlásnak leginkább kiszolgáltatott lágy hulladékokkal egyetemben fürössze meg az ember húsdarabját a paradicsommártásban, vagy pedig előbb lebetélgesse ezeket a függővényeket, amelyek voltak éppen a húsnak az erejét adják, amelytől a mészáros legények és mészáros kutyák növekednek. Valamely paradicsomfoltos szalvéta megül, felelt az ismerős. Igazi marhahús nem képzelhető úgynevezett zilás, bőrös, hulladékos, csontos részek nélkül. A csontos részekről nem beszélek, mert ahol csontot mernek adni a marhahúshoz, ott valóban jó a hús. A csont mellett érzi meg a hús romlottságát voltak éppen. Hiába adja a fogadós ibrikben, vagy akár tálkában a paradicsommártást. Még a gombamártáson is átérzik a hús ódonsága. Pedig a gombamártás talán az egyetlen, amely kellő szakértelemmel készítve versenyez a paradicsommártás fiatalos, télen is fiatalos hatásával. Még az, hogy a gombában mindig érezni némi élemedettséget. Az ő íze a férfi és a nő íze, aki már túlesett az első fiatalságon. A gomba az a növény, amely minden körülmények között öregen jön a világra. Mert akár a pince, akár az üvegház, akár az erdő földjében, világra jövetele előtt van ideje gondolkozni a dolgokon. Ő már egy kis öreg akkor is, amikor az erdészlányok nevetve rátalálnak az esős éjszaka után. Friss gomba! Pedig mennyit gondolkodott ő már a föld alatt, mielőtt rászánná magát, hogy az emberekkel megismerkedjék? Egyébként a paradicsom és gomba mártások között az is nagy különbséget jelent, hogy az előbbi, már mint a paradicsom mártás élvezetéhez, voltak éppen mindig szükséges egy darab hús, kenyér, rizs,
hogy illúziót keltsen. Még a gombamártás egymagában is elegendő ahhoz, hogy az ember kikanalazza a maradékot. Miközben elgondolkodva hajlik a mindinkább tisztuló tálka felé. Mintha életének múló idejét kezdené közelebbről és közelebbről látni. Ma holnap elfogy az utolsó kanállal a bőven szolgáltatott gombamártásból, és legfeljebb kegyérhéj marad a kezünk ügyében, amelyel a tálat kitörölgethetjük, ha egy és más ízeket vissza akarunk idézni. Az élet filozófiának valami kevés köze van az ételek ízeihez. Éppen azok az emberek esznek a legpompásabb étvágyjal, akik oda sem gondolnak az életre, az ételre. A paradicsom foltos asztalkeddő nem fejezhette be szavait, pedig bizonyára lett volna még némi mondani valója. Amikor Loncsos úr egy levéljegyre mutatott, amelyet éppen akkor tett el harmonikás, sokat mondó bőrtárcájába a szomszéd asztalnál a pincér. Lajos, mutassa csak azt a jegyet! Kiáltott fel csendbiztosi hangon Loncsos úr, mintha valamely nagy pénz hamisítás ügyében nyomozna. Íme, itt van egy ételjegy, amelyet nyilván valamely kisebb, dologtalan nyomdába nyomtatott kínjába a nyomdász. A nyomda valamely mellékutca pincéjében van, patkány és festék szaga van. És íme a nyomtatványon, mióta özvegy Teneridé ráütötte vendéglői pecsétnyomóját, világosan érezhető a paradicsom mártás szaga, mert ez a jegy már tudja, hogy őt paradicsom mártásért tépte ki füzetéből tulajdonosa. Amint a sírkoszorúkról is messziről megérezhető, hogy öreg vagy fiatal ember koporsóján szolgáltak darab ideig. Na, tessék megszagolni a paradicsommártás sírkoszorúját, és nyomban érezni fogja rajta a kamara felső polcának a szagát, ahol a paradicsomos üvegek állanak glédában. Kérem! Felelt az attaktírozott vendég, még mindig asztalkendője mögé rejtőzötten. Azt már hallottam én is, hogy földünkön minden tárgynak, embernek, lénynek megvan a maga speciális szaga, amely mással össze nem téveszthető. De hogy éppen ennek a hitvány papíros darabkának legyen paradicsommártás szaga? Nem érthetem, uram. Loncsos, ama egy deci bor mellett, amelyet az ebéd utáni szájíz kedvéért fogyasztott, amelyre annyiféle nevet tudott kitalálni, hogy a csapos legényt minden nap bábulatba ejtette és fejtörésre késztette, nevezvén azt fütynek, tréfának, hosszú lépésnek, macskaugrásnak, bakterháznak, puffancsnak egyaránt. Az egy deci borocskája mellett olyan mozdulatot tett, mint aki most véglegesen leszámol ellenségével. A poharat kellő távolságnyira tolt a kezétől, valamely étvágyas passzióval gombolta ki a mellénye alsó három gombját. Csebegés krákogással fordult el az asztaltól, amellyel az ilyen kisebb fajta vendéglőkben szokás, bizonyos műveletek elvégzésekor. Nem viselkedett volna különben akkor sem, ha a másodszori megemédelésre gondolt volna. De némelyek szerint az sem volt néha egészen bizonyos, hogy Loncsos egyszer is megemédelt. Mondókáját esküvéssel kezdte. Nyomban viszont lássam a kis pörkőtet, amelyet ma délelőtt hivatali körútam alkalmával élveztem Hinterreiten barátomnál a Koszorú utcában. Pedig ilyen pörkőtet csak akkor főznek,
amikor a vendéglősök lapjában hetenként előre közölt program szerint a csütörtöki Gáb elfrüstököt, a vendéglősök jó barátok köre Hinterreiter rendezi. Na persze, ilyenkor nem csak a vendéglősök jönnek elő a város különböző részeiből. Piaci bevásárlásaik után, miután az egyfogatú kocsit vagy az érdekes kosarú szakácsnét hazaküldték előre a bevásárolt holmikkal, amelyek tetején rendszerint karfiol, sóska, újhagyma, friss spárga foglal helyett kóstolóban a család részére. Hanem előkerülnek más jó barátok is, akik Pesten adnak valamit a gyomrukra, és minden héten kijegyzik az újságból, hol tartják meg a szokásos vendéglős reggelit. Én, aki hivatali állásomnál fogva amúgy is könnyen felmenthetem magam az íróasztal mellett való görnyedéstől. Hát többet ennél soha sem lehetett megtudni Loncsos úr hivatali állásáról. Előveszem sétapálcámat a sarokból, és könnyed, vidám léptekkel megyek el a bizalmas összejövetelekre, amelyeknek dátumát noteszem mutatja. Természetesen mindig ott találom néhány vendéglős barátomat, akiknek az arca ilyenkor olyan pirosra van beretválva, mint a cékla, akik örülnek, ha öklükkel bizalmasan hátba vághatnak. Nos, Abice, hogy íz lett a múlt heti reggeli nagy cidle a Gézánál? Kérdezik. De ez a bizalmaskodás nem jelent egyben tiszteletlenséget is irányomban, mert hiszen akkor nem volnának kíváncsiak a véleményemre. Én megdícsértem Géza reggeliét, megdícsérem most is, mert valóban olyan gombóccal sehol sem kedveskedhetnek a vendégnek, mint itt a savanyú tüdővel. Megdícsértem még a két hét előtt rendezett vendéglős reggelit is a Schwabnál, és pontosan emlékeztem azokra a kis alakú, de igen zabatos, egy harapásra való, de mégis kiadós töltött káposztácskákra, amelyeket ugyan egy fogra valónak mondanak, ám de őket abakáposztákból készítették, amelyek legelőször mutatkoznak a dunaparti piacon. Podmanicki Frigyesnek lehet beretva élőre vasalva a nadrágja, de ilyen káposztát még ő sem evett, mint akkoriban mi ettünk a Schwabnál. Valamiképpen még néha azt is elhitette magával az ember, hogy nem is annyira a töltelékek voltak fontosak, hanem azoknak a káposztáknak az ízei, amelyek még csak kis gyalúval vagy késsel felvágottan, torzsástú, erestű, csomóstú kerültek a fazékba. A káposztának ebeszív gyökerei fiatalkorukban vetélkednek az első szerelem ízeivel. Érezni rajtuk a tavasz folyadékainak illatát. Érezni rajtuk, hogy ezek a csomók, erek választják ki a kertek felett lógó piros esőkből azokat a nedveket, mint tudós kis gazdaszonkák, amely nedvek alkalmatosak a káposzták neveléséhez. Jól tanultak Géza reggelének káposztái, amelyek a levelekbe enyhén pakolt töltelékeket körülvették. Nem is annyira a késfokra vagy villára várakozván, mint inkább a kanára, amellyel alaposan lehet dolgozni. Na persze, nem hiányzott a káposztából néhány faladék sódar. Ma olyan piros, otthon füstölt kis sódar, amelynek előnye éppen az, hogy kis termetűnek jött a világra, így könnyebben füstölhető. Az ilyen sonkának a csontja is vékonyak, gyermekesek. Az úgynevezett sípcsontot, a két végénél öreg ember is lerágicsálhatja.
Ismétlem, hogy a Koszorú utcában, Hinterreiter barátunknál is volt bátorságom hangos szóval dicsérni Neitzidler Géza merész újítású, töltött káposztás reggeliét, amelynek elfogyasztása után Géza nagy örömére legtöbben így sóhajtottak fel, hogy kampec az ebédnek. Mire mindig akadt végasztaló, aki felelte, hogy vendéglős reggeli után ez már így szokás. Ha? Volt bátorságom megmondani az igazat? De a sörgyárat állandóan szidalmaztam. Hiába küldtek extra hordókat a vendéglős reggelihez. Mi, régi vendégek, tudjuk, hogy miféle ármány lappang az extra hordócskák mögött, még ha ugyanabból a sörből küldenének is, amely sört valamikor külön főzték az öreg Dreyernek, valamint Ferenc Józsefnek. A sörgyár a vendéglősök piócája. Szavaim tehát kellő hangolásra találtak, mert nem kell a vendéglősnek abszinttal kevert kínai cseppeket bevenni, hogy megjöjjön étvágy a káromkodáshoz, panaszhoz, mérgelődéshez, amikor a sörgyárról hall. Bármely régi összeköttetés van is közöttük. A vendéglős reggelin tehát hiába hozta be két kezében a sörös hordócskát a csapos legény, mielőtt a részcsövet belegyomta volna. Az aranyos lé gárda tiszti gallérját barzogva nézegették a vendégek. Még az, hogy egyet lehörpintésre mentek le az első poharak, mert mégiscsak passzió abból a sörből inni, amelyet Ferenc Józsefnek főztek. De az öreg úr nem iszik már többet, mint egyetlen pohos pohárral, amely pohár valamivel kisebb a kriglinél. Így aztán rövidesen rátértünk a borivásra, mert az igazi vizsgát a bornál teszi le a vendéglős. Sikerülhet, vagy elrobolhatik valamely étel, még a pulykanyag becsinált is a szakásnő kedve szerint. De a bornál nem lehet tréfálni, amikor hozzáértő emberek ülnek együtt, akiknek némelyike nem csak a záp, de a metsző fogaival is megrágja a bort, mielőtt azt a torkán leengedné. Nem beszélve azokról az igazi tudósokról, akiknek nyelvük forogni kezd, mint a botolla. A szájuk belseje ugyancsak szitává változik, amikor valamely ismeretlen bort kóstolnak. Van egy ismerősöm Budán, ahol félni kell a borhamisítóktól, aki az orrába is felszivattyúzza a bort, mielőtt megvenni. Ez a bor például sehogy se felelne meg budai barátom ízlésének, mondta Loncsos úr, és úgy tett, mintha orrával akarná felszippantani a rüfkét, ahogyan néha jókedvében a maga egy deciborát elnevezte. De szájával sem nyúlt hozzá. Tovább beszélt az asztaltársához, aki ez alatt megfordította a nyakába a függő asztalkendőt, olyasformán, hogy most a tegnapi vagy tegnap előtti sós kabártás nyomai mutatkoztak vala rajta. Loncsos elámult. Itt sós kabártás volt, kiáltott fel, mintha valamely váratlan dologról értesült volna. Valódi sós kabártás, anélkül, hogy én tudtam volna róla. Pedig csak nem naponta megfordulok itt, amikor hivatali állásom megengedi. Mondja, kegyed valóban evett a sóskamártásból? Nem vagy sóskából, amitől a tehenek felpuffadnak,
hanem valódi, jó,
szelíd kerti sóskából,
amilyen kis kertjeinkben várnak az asszonyok a földből előbúni a tavasszal együtt.
A sóska mártás előtt aztán le a kalappal, ha az megfelelő módon van elkészítve. A sóska mártás jelenti az ételek, az életek, a kedvek és étvágyak ifjú ízességét. Egyetlen asszony tudott voltak éppen sóska mártást főzni. A boldogult Tenerinek az első felesége, aki után Teneri a más világra ment a második felesége elől.
Nem érdekelnek engem a maga komplikált családi dolgai,
felelt most a sóska mártásos asztaltárs, mert észrevette, hogy a vendéglősné kígyó bűvölő szemekkel kezd figyelni. A vendég pedig még akkor is gyáva, ha ételjegyes füzet van a zsebében. Loncsos azonban nem hallgatott.
Minden ételnek és minden embernek más és más íze van bizonyos életkorban. Én például most kezdtem szeretni a tejfeles sóskabártást, amikor annyi mindent tapasztaltam. Részint hivatali állásomnál, részint a tapasztalataimnál fogva. Az élet és az étel csak tavaszkor ér valamit, amikor az ember azt hiszi, hogy ő találta meg az első sóskát a kertben. Amikor azt gondolja, hogy egyedül van a világon, akire rábízatott az élet végig élése. Amikor még senki se számít komolyan, mert az emberek jönnek, mennek. Rosszak helyett jönnek a jók. Amikor egy rosszul sikerült ebéd, nem tragédia, mert még annyi sok ebéd lesz a világon, hogy az embereknek bízvást van ideje elfelejteni az összes korsmáros nékot, akik addigi életében szerepeltek. Ne legyen loncsos a nevem, ha nem így gondolkodtam én is valamikor. Oda se füttyentettem egy elmulasztott sóskamártásnak, mert bizonyosan tudtam, hogy még rengeteg sóska várakozik rá. Most már azonban fájni kezd minden elmulasztott ebéd, minden elmulasztott étel, mert azt hiszem, hogy ebben az életben azt többé pótolni nem tudom. Ki tudja? Eszek-e még valaha sóskabártást? Ebben a borongós hangulatban Loncsos úr komolyan és végleges elhatározással kinyújtotta a kezét az érintetlen kis bánat iránt, ahogy a borát néha nevezte, és szájához akarta emelni a szivárvány színű poharat. A pincér hátulról megfogta a kezét.
Lancsos úr, van pénze, mert hitele itt már régen nincs.
Loncsos úr eleresztette a poharat, felállott, anélkül, hogy a pincérnek felelt volna. Csupán asztaltársát fenyegette meg.
Legközelebb újra bejövök így ebéd után, és tovább diskorálunk az ételek különlegességeiről. Például a kenyér jóságáról, a bor édességéről.
Szólt, és emelt fővel távozott.